pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.
7 óra 43 perc van, folytatjuk a beszélgetést az MKB Bank szenior üzletkötőivel, Plessinger Dániellel. De az első blokkban volt egy fél mondatod, hogy ugye az LKB optimizmusáról beszélgettünk, hogy hát viszont azért azt senki nem tudja megjósolni, hogy meddig lesznek ilyen magasak az energiaárak, ugye az LKB abban bízik, hogy hamarosan normalizálódik a helyzet, de egyáltalán látszik valamiféle horizont, hogy hol lehet ez a normalizálódás szerinted? Ez, amint véget ér a háború, ezt így mondhatjuk talán? Vagy nem.
Az biztos, hogyha a háború véget ér, akkor mérséklődhetnek az árak. Ugye Európának a földgáz, illetve kőolaj exportjánk, 40, vagy importjánk, bocsánat, 40%-a Oroszországból jön. Ugye ezt jelenleg ugye embargó sújtja, tehát, hogy máshonnan kell, vagy hát ugye folyamatosan teszik ki az embargókat. Nyilván, hogyha ez megszűnne, tehát hogyha megoldódna ez a konfliktus, akkor mérséklődhetnének az árak. Ugye most az amerikaiak a stratégiai tartalékból adtak el 120 millió hordó olajat, ami egy kicsit, ugye előző blogban beszélgettünk erről, egy kicsit mérséklődtek az árak, jelenleg ugye ilyen 103 dollár környékén van az olajár. Mérséklődtek az árak, a másik meg ugye a kínai lezárások következtében. Nyilván, hogyha a Covid megint így nagyon beindul, és megint le kéne zárogatni, akkor ugye mérséklődne.
De hát hogy az energiárak először nem a háború miatt ugrottak
van,
meg,
hanem a koronavírustól. Igen. Csak ugye az a baj, hogy most az lehet, hogy mérséklődnének, csak hogyha ugye utána megint lesz egy újranyitás, akkor csak még rosszabb lesz a helyzet valószínűleg ettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden a háborútól függ most jelenleg, hogyha sikerül megállapodniuk, vagy bármifajta kilátás lesz a békére, akkor valószínűleg majd tudnak mérséklődni az energiárak, de az biztos, hogy ezek a sebek, amik most keletkeznek így a világgazdaság szövetén, meg Európában, azok sok idő lesz, mire begyógyulnak.
Egyébként muszáj visszakérdeznem, amikor mondtad, hogy az orosz energiát ugye most embargó érinti, egyelőre csak a szénről tudni, nem?
Így van, igen, de ugye folyamatosan szó van arról, hogy akkor főleg ugye Németország a kérdéses, ő az egyik legnagyobb földgáz importőr.
Hát elvileg jobban támaszkodik rá, mint Magyarország.
Igen. Úgyhogy, tehát szó van arról, hogy teljes embargó, ez nyilván ugye ez nagyon fájna a németeknek, mert akkor ugye máshonnan kéne behozni, vagy adott esetben az amerikai palagázt kéne hozni, ami ugye nagyon drága, mert ugye ide is kell hozni valahogy. Úgyhogy, de hát nyilván, hogyha tovább húzódik a háború, akkor ezek az embargók, ezek élesedni fognak, és akkor aztán meg még jobban elmennek az energiárak. És ugye jelenleg ez a holland határidős gázindex, a TTE, az is ilyen 100, tegnapi nap ilyen 103-102 dollár környékén volt. Abban is láthattunk ugye hatalmas nagy kiugrást, 130-140 környékén, de az is valamelyest tudott mérséklődni, most az elmúlt egy hétben nagyjából ez a 100-105 dollár környékén mozgott. Az látszik, hogy most egy kicsit, mint a mérséklődne a helyzet, de hát ugye a vége az meg még nagyon messze van, és azt nem látjuk, tehát abszolút nem tudnám kizárni, hogy még egyszer lesz majd egy olyan ralli itt mondjuk a kőolaj, vagy a földgáz árában, mint amit láthattunk az elmúlt időszakban, ugye február végén, március elején.
Ez az Egyesült Államok ugye stratégiai készleteket megnyitották, ez még nem fékezhette ugye a márciusi inflációt, ami nagyon magas volt, beszéltünk róla.
Nem, ugye 8,5%-os volt az amerikai inflációs adat. Még most nem, valószínűleg azért lesz egy kis hatása, hogyha az olajár így mérséklődni tud, akkor egy kicsit biztos, hogy az infláción tud ez segíteni. Ugye például Magyarországon azért is fura nekem ez a 8,3%-os inflációs adat, mert hiába van a benzinár stop itthon, ugye a szállítmányozásban ez nem érvényesül, hiszen ugye a kamionokra, vagy ugye a nagyobb szállító eszközökre ott a rendes piaci áron kell tankolni a benzint és a gázolajt. Ezért is furcsa, hogy itt miért ilyen alacsony, miközben az Amerikában, illetve Németországban 20 éves csúcson.
Van tipped egyébként, hogy mi lehet ennek?
Elképzelésem sincs.
Most én is így elkezdtem ezen gondolkodni. Nyilván neked ugye hozzábértőként gondoltam, hogy van valamilyen elképzelésed, ez nekem semmi tippem nem lehet.
Nem hiszem, tehát azok, amik jelenleg, ugye ezek az árstoppok, amik kim vannak, ezek nem olyan fajsúlyak, hogy...
Hát főleg az élelmiszer az csepp a tengerben.
Persze, pontosan, és hát ugye itt tényleg a... Alapvetően, hogyha magas a benzinár, akkor drágább a kenyér, tehát ugye ez, uh-huh. ez így működik. Meg ráadásul ugye a takarmány nagyon nehéz beszerezni, ugye Ukrajna nem exportál, az oroszok nem exportálnak, ugye gabonát, búzát, hát ez mind-mind csak hajtja az inflációt, de tényleg látszik így, hogy ahogy említettük az előző blogban, ugye Amerikában és Európában is 40 éves csúcson az infláció.
Hozzunk szóba egy... másik magyar vállalatot, az olajpiac kapcsán jutott eszembe, a MOL, ugye szintén folytatja oroszországi tevékenységét, az mennyire jelentős egyébként náluk nagyjából?
A MOL-nál alapvetően inkább ők ugye a finomításban abból származik a bevétel. Most ugye kicsit tudott emelkedni az árfolyam, tehát ugye alapvetően nem úgy látszik, hogy a világpiaci árak miatt ők nem járnak rosszul, ugye a másik oldalról viszont itt van a benzinárstopp, ami viszont nekik fáj, hiszen...
Hát gyakorlatilag hiszen... egyetlen nagy kereskedő cég maradt
így van,
Magyarországon.
Így van, ugye a többiek kivonultak, hiszen veszeséggel nyilván nem szeretnek működni, meg más, vagy hát nem szállítanak. Másrészt meg ugye nem tudni, hogy meddig tart. Ugye hivatalosan május 15, azt hiszem a benzinárstopp jelenleg, de hogy aztán nem meghosszabbítják, vagy nem, ugye volt tulajdonképpen, mint a utalt volna rá a miniszterelnök, hogy akár ez meg is hosszabbodhat.
Igen, igen.
Ugye nyilván egy ilyen környezetben meg egy piaci alapon működő cég az nem szeret működni, hiszen tartósan veszteséggel nem biztos, hogy megéri nekik azt, hogy a magyar piacon ott maradjanak.
És egyébként mit gondolsz egy másik komoly intézkedésről, ami már ugye hosszabb múltra tekint vissza, és összefüggésbe hozható az energiárakkal, a rezsicsökkentésről?
Az a helyzet szerintem a rezsicsökkentéssel, hogy egyrésztről, amikor ki kell fizetni, akkor valóban olcsóbb jelenleg. Ugye sok ideig a fixált ár az drágább volt, mint a világpiaci, tehát tulajdonképpen nem jártunk vele jobban. Most való igaz, hogy kevesebbet fizetünk, de hát ugye ezt valamiből ki kell fizetni, ezt a költségvetés fizetik, a költségvetés meg az adóból, a mi adónkból áll össze, tehát gyakorlatilag ugyanúgy ki kell fizetni, csak mondjuk a másik zsebünkből, nem mondjuk a bal zsebben van a pénztárcám, a jobban meg az apró pénz, akkor jobból fizetem ki. Tehát ugyanúgy ki kell ezt fizessük a nap végén, nem hiszem, hogy jobban járnánk, nem hiszem, hogy bármivel jobban járnánk, csak ugye van egy ilyen látszata, ami így jól néz ki.
Uh-huh, igen. Egyébként a Nyugat-Európában mindenki most arról beszél, hogy micsoda energiaválság tombolott, is azért, ugyebár ugye rezsicsökkentés az nincsen, de hogy azért vannak olyan állami kompenzációk, amik azért próbálják enyhíteni a terheket, és akkor ugye egy másik, hogy Magyarországon is a lakosságra vonatkozóan van ez a, ugye akkor végül is áttételesen kifizetett teher, de oda az ipari szereplőkre, a gazdasági nagy cégekre viszont nincs azért ilyen rezsicsökkentés.
Persze, hát ugye, és nyilván ugye mondjuk egy ilyen inflációs mutatót, ami igazán meg tud tolni, az sokszor ugye mondjuk egy nagy vállalat, hogy ő hogy tud termelni, mert ugye úgy fogja az árait emelni. Ugye most egyre többet lehet hallani, hogy mondjuk egy mondjuk acélra ilyen 3 órás árakat adnak, mert ugye annyira gyorsan pörögnek az árak, vagy akár ugye mondjuk egy csempéhez ki kell égetni, ugye az gáz kell, ilyen gázárak mellett, meg ugye folyamatosan drágul, tehát hogy tényleg sokszor órákra adnak árakat. Ezzel meg ugyanúgy egy rezsicsökkentés nem tud versenyezni, vagy nem tudja felvenni a fonalat.
Még van egy pár percünk, beszélgessünk egy kicsit az aranyról is, mert azt is mondtuk, hogy szeretnénk szóba hozni. Ugye $2000 fölé is kilőtt, volt egy ilyen általános árupiaci emelkedés, annyira nincs azért lentebb most sem az árfolyam, szóval az arany bizonytalan helyzetben ugye menekülő eszköz, ez a funkciója nagyon erős most? Tehát, hogy a bizonytalanság elől ide menekülnek a befektetők, vagy más az, ami hajthatja az árfolyamot?
Igen, én azt gondolom, hogy itt a menekülő eszköz jellege erősödött fel, ugye $2060 volt a csúcs. Most reggel, amikor néztem, miért jöttem, ilyen $1973-74 körül mozgott az unciánkénti ár. Ez abszolút látszik, ugye az aranyárban, de ugye nagyon jó példára, hogy a svájci frank mint menekülő valuta, hiszen gyakorlatilag hogy majdnem paritáson van az euróval, nagyon közel van hozzá, illetve a dollár is nagyon-nagyon beerősödött, úgyhogy itt az aranynál igen, ezt keresik a befektetők, hiszen egy ilyen biztonságos eszköz, és emiatt ugye nagyon fölment az ára, nyilván mindenfajta eszköznek, ami aranyalapú, tehát mondjuk egy aranybányának a részvényei, vagy akármilyen aranyeszköz, mindenhol egy ilyen hatalmas nagy emelkedést láthattunk, hát gyakorlatilag egy ilyen majdnem függőleges vonal látszik az árfolyam ábrákon.
Ugye másik menekülő eszköznek szokták tartani, a japán jent, az mondjuk pont másik most példa, az bezuhant. Az 6 éves mélyponton a dollárral szemben, azt hiszem, hogy valami nagyon durvát.
Igen, a jennél az a helyzet, hogy valóban egy menekülő deviza, viszont a Bank of Japan, tehát a japán jegybank többször kommunikált, hogy fennak kívánja tartani ezt az útra az a monetáris politikát, nem akar szigorítani, míg ugye a Fed meg folyamatosan szigorít, tehát ugye 2023 még több kamatemelés van belengedve, most a következőre elvileg egy ilyen 0,5%-ot vár nagyjából a piac, a Bank of Japan pedig nem akar emelni, tehát ebből az látszik, hogy ahogy mondod, egyszerűen elszáll az ára, hiszen a dollár most vonzóbb. Ugye mind a kettő menekülő eszköz, de most inkább a dollár az, ami vonzóbb ugye a kamatemelések kapcsán.
És akkor tényleg ezzel zárjuk a beszélgetésünket, hogyha már devizapiac, akkor a forintra mit mondanál? Sokáig nem tudott szabadulni ettől a 380-as szinttől. Most 376 forint 50 fillére egy euró, azért ezt sem mondanám egy ilyen lényeges elszabadulásnak ettől az árfolyam szinttől. Mit prognosztizált rövidebb távon?
Az látszik alapvetően, hogy a 380 forint környékén ott úgy fogják, tehát hogy nem nagyon tud fölé menni, viszont nem igazán van semmi, amitől erősödjön. Úgyhogy emiatt ez az utóbbi időben tényleg egy ilyen 5 forintos sáv, vagy még annál is szűkebb jellemezte a kereskedést. Olyan a forgalom se tűnik olyan kifejezetten nagynak. Én nem látom, hogy mitől kéne a forintnak most nagyon megerősödnie, hiszen semmifajta olyan faktor nincs, ami azt indikálna, hogy akár 70 alá tartósabban bemenjünk, ugye az utóbbi időszakban 367 volt a legerősebb szín.
Hiába a kamatemelések, azért ez nekem legalábbis meglepő, hogy egy kamatemelés sem tudta lényegesen eddig
nem. Árfolyamot. És egyébként az látszik, tehát, hogy például amikor azt hiszem, hogy 2-367 környékén volt a kurzus, akkor az MNB már nem is emelt. De az látszik, hogy az emelések hatása, tehát ugye igazából itt az egyhetes betéti eszköz az, ami érdekes, akármikor emelnek, gyakorlatilag meg sem mozdul már az árfolyam. Tehát, hogy itt is látszik, hogy inkább a nemzetközi helyzet az, ami befolyásolja a forint árfolyamát.
Az elmúlt egy órában az MKB Bank senior üzletkötője Plessinger Dániel volt a vendégünk. Köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és akkor szép napot mára, és jó hosszú étvégét. Szia!
Neked is, köszönöm szépen!
Hamarosan közlekedési infókkal megyünk tovább, 8 órakor pedig gazdasági és háborús fejleményekkel jelentkezünk itt a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MKB Bank.